munkatársak keresése, segítése, gondozása. Nehezen fogtam neki, mert vannak munkatársaim, de ezt a kérdést még annyira nem gondoltam végig, és aztán az emlékeket is, a tapasztalatokat is össze kellett gyűjtenem. Minden esetre majd lesz egy fiatal kollega, akit segít nekem, és lépeget, életem első prezentációját csináltam saját magam segítés nélkül, úgyhogy egy kicsit primitív is, de azért szeretettel hozom ide, úgyhogy már léphetünk is. Ugyanis igei megerősítés nélkül az egésznek semmi értelme nincsen. Mindenkinek megvan kezébe ugyanez, amit majd fogunk látni, ez a vázlat. Prédikátor könyvének ugye egy nagyon ismert idézete, házasulandók is szokták kérni, vagy a lelkész szokta nekik, de nyugodtan ezt munkatársnak is vehetjük, hiszen egyébként a legközelebbi munkatársnak, a házastársnak kellene lennie. Jobban boldogul kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást, de jaj az egyedül állónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent, a hármas fonnál nem szakad el egyhamar. Majd ezekre részletesebben kitérünk, úgyhogy megyünk is tovább. Márk evangéliumából ezek után Jézus magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével, lényeges, tanítványok pedig elindultak és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Tehát nem 12, az égtáj nem osztotta föl 12 felé, hogy úgy menjenek, hanem bizony kettesével. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, Jézus, aztán rettegni és gyötrődni kezdett a Gecsemánei kertben, majd így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok ott és virrasszatok. Virrasszatok, munkatársnak kérte, társnak kérte Jézus őket, majd erről beszélünk. Aztán egy nagy ugrással Pál apostol rengeteg munkatársat képzett és dolgozott munkatársakkal. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Kolossébelieknek így írt, köszöntiteket, Arisztárkosz az én fogolytársam, és Márk Barnabás unokaöccse, aki felül utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be, köszönt továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak, a zsidók közül csupán ők munkatársaim Isten országa hirdetésében, ők vigasztaltak engem. Korintusi levélből, Titus nekem társam és közöttetek munkatársam, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezetek küldöttei ők, Krisztus dicsősége. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, s akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szintikét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban, sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében. Filippi levélből szükségesnek tartom azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. És végezetül, itt maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, ami testvérünket és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, más fordítás szerint Isten szolgáját és munkatársunkat, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Én egyfajta vezetésnek látom, Szentlélek vezetésének azt, hogy ezelőtt, az előadás előtt Péter püspök a Biblia tanulmányozásról szólt, hiszen ez is a Biblia tanulmányozásnak, legalábbis most majd az eleje, egyfajta megoldása. Ugyanis a az igékből kell kiindulnunk. Az igékből kell kiindulnunk, nem ötletelnünk kell, nem saját elképzeléseinket kell megvalósítani. Van egy vezérfonalunk, van egy olyan iránytünk, ami alapján nekünk tájékozódni kell a szolgálatban is, és ez pedig az Isten igéje. És az a felsorolt, és természetesen nem teljes, hanem a Bibliából kiragadott igék alapján lehet föltenni a kérdést, hogy munkatárs, miért is van szükség munkatársra, miért is kell munkatársaknak lenni az egyházban. És erre az ige alapján a döntbetűsek az mindig a fenti igékből vannak kiválogatva Krisztus dicsőségére. Lehetne, hogy úgy mondjam, alacsonyabb szintű indokokat is megtalálni, vagy mondani, de valójában ez az abszolútum, a Krisztus dicsőségére. Mert az is az őt szolgálja, az ő dicsőségét, hogy az ő országa épül, hogy az ő országába gyarapszik a létszám is minden az ő dicsőségére. Aztán menjünk tovább, a következő gondolat az, amit az Isten már a Biblia első lapjaiban leíratott, hogy nem jó egyedül. Nem jó egyedül, nem csak házasságra vonatkozik ez, egyedül nem jó, sőt hozzá is tehetjük, hogy egyedül nem is megy. Tudom, hogy voltak kivételek a misszió történetében is, hogy valaki egyedül került valahova ki, de gyakorlatilag nem ez az igazi megoldás. Mert jobban boldogul kettő, mint egy. Jobban boldogul. Egyszerűen jobban mennek a dolgok, és ettől boldogabb is lesz mindegyik. Ha elesnek, föl tudják segíteni egymást, mert ez egy olyan terep, ami nem tükörsima, nem akadálymentes, hanem egy rendkívül nehéz terep, amiben igenis el lehet esni. El lehet esni, és akkor fel tudja segíteni az egyik a másikat. És ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent, ezt több formában is át lehet élni. Úgy is átéltem, amit elmondott János, hogy a lelkész testvéremmel megosztva a terheket és a bukásokat, de ugyanígy a házasságban is el lehetett mondani ezeket a dolgokat, de egy bibliaórai közösségben is. Itt vannak olyanok, akikkel elkezdtem már megosztani az elmúlt hónapoknak a szomorúságait, amit én bukásoknak éltem meg, és kértem ebben valamiféle imatámogatást, nevesen arról van szó, amit gondolom, hogy elég sokan átéltek például, hogy valami kezdetben nagyon beindul, és megy egy évig, két évig, három évig, négy évig, és utána pedig szépen egyszer csak eltünedeznek emberek, akikre az ember gondolt, és mi az, amire az ember azonnal gondol, én vagyok a hibás. Én vagyok a hibás, valamit nem jól csinálok, valamit másképp kellene csinálni. Hány lelkész nem élte ezt még már át? Győri János Sámueltől hallottam azt, aki Pesterzsébeten egy lakótelep közepén a 20 emeletes vagy 15 emeletes házak tömbjében szolgált, hogy periódusok voltak, hogy egyszer csak, nem tudom én, megtelt az ifi, és jöttek, és aztán utána 5 év múlva, vagy 8 év múlva alig volt ifjúság, vagy szinte semmi, és aztán újra. És ilyenkor az ember persze gondolkodik, és ki van legközelebb kéznél? Hát én magam, tehát akkor magamat kezdem vádolni. Nem minthogyha esetleg ebben nem lenne valamilyen tényleges dolog, hogy ez így alakul, de olyan jó, hogy van valaki, ha van valaki, aki megtámogatja a másikat, mert ketten lehet ellenállni a kísértéseknek. A cél. Beszéljünk az igazi célról. Jaj, bocsánat, igen. Az igazi célról elfelejtettem mondani. Vissza, köszönöm, vissza. Még vissza. Még egyet. Igen, itt ott van lent. Együtt az igazi célért. Együtt az igazi célért. Hát az igazi cél hirdetni az embereknek, hogy térjenek meg. Tehát a dőlt betűsek az mindig az előző sok felsorolt igének kiragadott mondatai vagy szavai. Hirdetni együtt az embereknek, hogy térjenek meg. Semmi más küldetése egyébként igazából az egyháznak nincsen. Tegnap itt hallottuk az Imre püspöknek az áhítatát, hogy a misszió, a központ az egyház szolgálatában, mindent ennek kell alávetni. Nagyon örültem neki. Isten országa hirdetésében társnak lenni ebben a csodálatos szolgálatban, hogy hirdetni az Isten országát, embereknek odavinni az evangéliumot, Krisztus evangéliumának hirdetésében munkatársnak lenni, mert Isten munkatársának is, ugye, ez egyik fordítás szerint, milyen fantasztikus dolog, el se képzeljük azt, hogy micsoda felmagasztalása az embernek az Isten részéről ezt, és együtt küzdeni az evangéliumért, mert ez egy harc. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az egyház is a földön küzdő egyház. Iccés János püspök ezt nagyon sokszor hangsúlyozta, én is tőle rengetegszer hallottam, egy küzdelem. Ez egy küzdelem, ami van, és csak az vállalja ki, aki hajlandó ezt tudomásul venni. Ez soha nem lesz egy diadalmenet, de soha nem lesz diadalmenet. Ez mindig egy keserves küzdelem, csak megkapjuk hozzá az erőt. És akkor igazán nyomorúságos, hogyha a saját erőnkből próbáljuk, és akkor az nem is fog menni. Ezen az alapcélon túl, és köszönöm a következő diát, az alapcélon túl, az evangélium hirdetésén túl a cél, olvastuk, virrasztani a gyötrődőkkel, Jézussal. A tanítványoktól ezt kérte, virrasszatok velem. Ne csináltok semmit, csak virrasszatok velem. Sok gyötrődő van, valakiről hallottam, aki nem csinált mást, haldokló mellett, nem akart az utolsó pillanatban még három igével megbombázni, és nem tudom én mivel, és gyorsan kimondatni vele a bűnvallást, hanem ott virrasztott mellette. Imádkozva virrasztott mellette. Épp a mostani szolgálati helyünkön a lelkész testvérünk valaki mellett 48 órát ült a halálos ágyánál, és virrasztott végig vele, és 48 órán keresztül megállás nélkül imádkozott. Szinte étlen szomjan. Virrasztani. Kedves testvérek, fogolytársak lenni, azaz fogságban társul szegődni. Ezt értsük azért jól, nagyon jól értsük, mert itt arról van szó, kedves testvérek, ez nagyon fontos dolog, hogy az igazi fogság a bűnfogsága. Nem a bűnben kell részesnek lenni, és bűntársnak lenni, hanem a bűnben lévő fogoly mellett, aki fogságban van a bűn mellett, oda megyek. Tehát nem úgy élem meg, hogy taszít ez engem, mert a bűne lehet, hogy taszít, de ő maga nem. Ő magával nekem közösséget kell vállalni. És ugye az ige azt mondja, hogyha a testnek, amely részekből áll, az egyik részének baja van, fáj, stb., akkor a másik is vele szenved. Erről van itt szó. Vigasztalni ebben a vigasztalhatatlan világban. Vigasztalni, mert ez a világ, ez vigaszra vár. Az emberek vigaszra várnak. nem olcsó vigaszra várnak, hanem van egy valódi vigasz, és az Jézus Krisztus, akiben üdvösségünk lehet, és ezt el kell vinni. Társá válni, munkában, szolgálatban társnak lenni, sőt, számomra a társ még több, amikor nem egy jelzőt teszünk hozzá, nem csak munkatárs, nem csak szolgatárs, hanem mindenben társ. Az élet minden területén társá válni. Segíteni. Segíteni, mert teherhordozásról van szó, vinni a terhet, segíteni. Megerősíteni a másikat, mert elgyengülünk. Elgyengülünk én tudom azt, hogy ha most bemennék a teológiára, és fiatal lelkészek, akik készülnének, egy csoport, vagy egy réteg, vagy egy kegyesség irány nem szívesen beszél arról, hogy igenis van sátán, van ördög, nem őt hirdetjük, de számolni kell, és ahogy ezt én hallottam Jánostól nem olyan régen, 3 vagy 4 héttel ezelőtt egy evangelizáción, 24 órás szolgálatban van. 24 órás. Igenis, erősíteni kell a másikat, aki kísértéseknek, támadásoknak, elgyengüléseknek van kitéve, és bátorítani a hitben, hogy senki meg ne tántorodjék. Igen. De mindezt hogyan kell tenni? Olvassuk ki ezekből az igékből, amiket az elején felolvastam. Úgy, megint itt vannak dölt betűkkel az idézetek, úgy, hogy a gyülekezetek küldötteiként egy közösség küldötteként szolgálni. Hogy kell? Nem úgy, hogy én otthon álmodok egyet, és akkor kigondolom, hogy ezt és ezt fogom csinálni, és ilyen irányba fogok szolgálni, hanem egy szervezetnek, egy egységnek a küldötteként kell ezt cselekednem. Ezt így csinálták a többiek is. A Pál apostol ugye fölmegy megtérése után, és a arábiai csendes évei után fölmegy Jeruzsálembe, és mondhatnám bemutatkozik, megismeri az apostolokat, akikről már oly sok mindent tudott, és gyakorlatilag szinte az ő, majd erről lesz szó, közösségük, lelki közösségük küldetésében kezd elindulni, aztán utána már az antiókiai gyülekezetével, és így tovább, és így tovább. Legyen közöttük egyetértés az Úrban, ugye itten Szüntikével és a társáról volt szó. Annyira különbözőek vagyunk, még akár a házastársak is, hogy másképp látnánk a dolgokat, mert ugye nem csak egyféle kameraállás van, hanem jóval több, és nehogy azt higgyük, hogy ami most éppen a kezemben van, az az igazi kameraállás. Legyen egyetértés, és fogadjuk el a másik gondolkozását is. Szükségben a másik szolgálatára lenni, mert van szükség, mert egyszer csak elfogy a forrásvíz, és akkor oda kell vinni annak is a vizet, aki szolgál. Elfogy a táplálék, mert olvassa az igét, de nem szólal meg neki, és akkor oda menni hozzá, és vele együtt készülni, és egyszer csak észreveszi azt, hogy az Úr a másikat adta neki a szükségben. Bajtársnak lenni a bajban. Ugye bajtárs, ez annyit jelent, hogy a bajban társnak lenni. A bajban társnak alapvető dolog, mert ha nincs valaki mellettem, és csak magamban bízom, akkor biztos a bukás. És testvérnek lenni. Testvérnek lenni, vagyis egy szülő, közös szülő atyánk van. Ezért vagyunk testvérek. Közösen mindegyikünkért Krisztus vére hullott, közösen vagyunk ő vele és egymással testvérek. Amikor egy országba a diplomáciai kapcsolatba lép egy másik országgal, akkor oda az államfő által aláírt akkreditációs levéllel kimegy egy nagykövet. És nem önmagát képviseli, hanem az országát képviseli. Mi tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve, hogy őt képviseljük ebben a világban az emberek között. Bármilyen körülmények között. Bármennyire is nem divatos. Bármennyire is a trendivel ellentétbe megy. És most a nyugat-európai egyházaknál ezt látjuk, hogy milyen kényelmes dolog sodródni. Mindig van kivétel természetesen, és tisztelt a kivételnek, és a hitvalló gyülekezeteknek, és így tovább, de én tudom azt, és mindig miről van szó? Arról van szó, hogy a korszellem diktál, a korszellem diktálására az állam olyan törvényeket hoz, mert meghajol a korszellem előtt, ami Isten ellenes törvény, és a harmadik, amikor ennek még behódol az egyház is. Tehát nem úgy van, hogy az egyház kezdeményezi a melegek házasságát, meg nem tudom micsodát, hanem kezdődik a korszellemmel, ezt beveszi az állam, és utána behódol az egyház. Na, ilyen helyzetekben is nagykövet vagy, de nem csak ilyenben. Hát hol? Hát legelőször hol vagyunk nagykövetek? Hát a családba. Persze. Ahol a legnehezebb. Meg a szomszédba. Mert itt szóba került itt a Biblia tanulmányzás során, akik távol vannak. De az jutott eszembe, hogy ki van a legtávolabb? Sokszor az, aki a legközelebb van hozzánk. Sokszor az a legközelebb. Nem biztos, hogy a madagaszkári van a legtávolabb hozzánk. Lehet, hogy aki a szomszéd szobában van, vagy a szomszéd házban van. Mert a család felmenői között nem tudom én hány évtizedes viszályok voltak. És egyet kell tudni, hogy a regisztrációnk, tehát a nagykövet isnek van egy állampolgársága, ahonnan kiküldték. Párizsi magyar nagykövetet Franciaországba Áder János köztársasági elnök kiküldte, de ő egy magyar állampolgár. A mi állampolgárságunk a mennyben van. Ott vagyunk regisztrálva, mint állampolgárok. Ez tulajdonképpen eddig az alapok, és ahogy szoktam mondani, illetve mondta a 3 vagy 4 hetes evangelizáció János, amikor egy bevezetőt mondott 20 percen keresztül, és mondta, hogy akkor most kezdődik egy 3 órás evangelizáció, vagy prédikáció. Hát akkor most kezdődik egy 3 órás. Munkatársak keresése, alkalmasság kérdése. Alkalmas, aki alkalmatlannak tartja magát. Ez az alkalmat. Ő az alkalmas. Amikor nekem szokták mondani, hogy én alkalmatlan vagyok, akkor tudom, hogy akkor a legalkalmasabb. Akkor ő a legalkalmasabb. Ugye? Akkor nem lenne alkalmas, hogyha alkalmasnak tartaná magát. Mert alkalmas az, akit az Isten tesz alkalmassá, és akkor én ezt elismerem. Hogy bár én alkalmatlan vagyok, de az Isten engem alkalmassá tehet. Ugye van itt egy feltételes mód, hogy tehet. Hát senki se kezdjen kötözködni a feltételes móddal, hogy de mi van akkor, hogyha nem akar? Erre mondta ebbe a teremben Orbán Attila, hogy de akar! Ugye csak ez a megtéréssel kapcsolatos volt. Hát, ha... Nem, ébredéssel. Hát, ha jó Isten azt akarja, hogy legyen az egyházunkban ébredés. Akarja, testvérem! Hát erről van szó. Itt is akarja. Isten országa szolgálatában minden Krisztus követő alkalmas valamire. Ezt tessék tudomásul venni. Nincs olyan. Hányan vannak, akik hallották már tőlem a Szücs néni példázatát? Tegyék föl a kezét, mert ha sokkal, akkor nem mondom el. Szücs néni a 30-as években került Zánkáról föl, hatelemit végzett asszony volt, óvodán a városi házakban lakott, megözvegyült, a gyerekei máshol laktak, egy unokájával élt együtt. Írunk 1958, 59, 60, 61, 62 időszakot. Gyülekezetünkhöz tartozott, nem járt oda, mert nem tudott már járni. A családját Zánkáról ismertük, és amikor mi óvodára kerültünk, a szüleim, én gyerek voltam, akkor időről időre elvittek a szüleink a Szücs nénihez. A Szücs nénihez, aki már csak a lakásába totyogott, 80 fölötti volt, és az történt, hogy hát a bevásárlást az egész nap dolgozó unokája az elrendezte. De egyébként egész nap egyedül volt, tévé nem volt, rádió volt, a Monte Carlo adását hallgatta, az evangéliumi rádió adását. Ez a néni a hatelemi évvel, ennek volt, életemben ott láttam először imalistát. Azóta tudom, hogy Ordas püspöknek is volt egy imalistája. Volt egy imalistája, nem tudom, hogy hány emberrel, hogy hány emberért imádkozott. Ő, aki nem tudott kimozdulni onnan a helyéről. Ez volt a szolgálata, az egyik. És a másik. Az 56 utáni Magyarországon, amelyik hermetikusan nyugatról el volt zárva. Ez a néni, ez az ízületi gyulladásoktól teljesen eldeformálódott ujjaival csodálatosan horgolt kis terítőket. És ezeket a terítőket berakta egy borítékba. Megcímezte Nyugat-Németországban libenceli missziónak. És oda kiküldte. Semmi szöveg nem volt, tehát kész, kiment. És ott árveréseket csináltak, eladták, kiad érte többet, és abból támogatták a libenceli misszió afrikai, ázsiai, dél-amerikai szolgálatát. Ez a néni, hat elemivel, 80 fölött, mozgásképtelenül szinte, így szolgált az Úrnak. Ettől kezdve akkor elhatároztam, soha, de soha senki ebbe az életbe ne mondja azt nekem, hogy én nem tudok semmit szolgálni. Semmit. Ilyet ne mondjon senki. Felkészültség kérdése. Felkészülésre és felkészítésre szükség van. Tehát alkalmas, aki alkalmatlannak gondolja magát, fel kell készülni, és fel kell őt készíteni. Nem lehet csak úgy, hogy hát majd, amit a lélek amire vezet. Van ilyen, amire nem lehet fölkészülni. Természetesen egy konkrét helyzetre, egy váratlan helyzetre. Ugye mondja is, hogy nem kell nektek gondolkoznotok, hogyha ott lesztek a bíróság előtt, és számon kéritek tőletek. Majd én megmondom nektek, hogy mit mondjatok. Ne izguljatok! Ugye? De egy alapfelkészültségre igenis szükség van. Ugyanakkor ennek nem szükségszerűen kell iskola rendszerűnek lenni, mert ez másképp is történhet, természetesen jó egy ilyen, hogy van egy ilyen tanfolyam, még erről lesz szó, hanem egyszerűen úgy, hogy valaki mellett ott vagyok, aki már tapasztaltabb a szolgálatban, és akkor ő visz magával, és az ismeret, hogy hogy is kell ezt csinálni, az ragad rám, mint a piszok, és majd utána persze az egyéni arcom is ezzel kapcsolatban az Isten ki fogja alakítani és formálni. Felkészülés és felkészítésnek nem, igen, felkészületlenségre nem hivatkozni kell, hanem tenni a felkészültségért, felkészülésért. Ugye ezt én szoktam hallani, hogy hát én nem vagyok felkészült. Én még nem tanultam eleget. Rendben van, semmi gond, de akkor ezért tegyünk. Ez ne egy kifogás legyen, hanem egy ösztönzés legyen, hogy nekem még kell. De mellette már lehet csinálni a dolgokat. Én emlékszem, elmesélték nekem, nem emlékezhetek, arra, hogy a nagybátyám az ostrom ideje alatt Kolozsvári Egyetemen tanult, orvosi egyetemen, de Budapestre jött vissza a szüleivel az ostromra ideje alatt, és orvostan hallgató volt, de hát operálnia kellett. Vészhelyzet volt. Operálnia kellett diploma nélkül. A szilánkokat ki kellett szedni. Volt, hogy az egyszerűbb dolgokat ő csinálta, a súlyosabbakat, például egy agyműtétnél, mert szilánk volt valakinek az agyába, ott egy orvosnál asszisztált és úgy segített. De kellett éles helyzetbe. Azt hiszed, hogy ma, a mai világ az nem egy éles helyzet? Az a hitetlen tenger, ami például itt Magyarországon van, tegnap hallottuk, hogy az egyházban is mennyi agnosztikus van. Aki, hát, lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincs, hát, oly mindegy, de bennül az egyházban. A felkészülés a belső szobában kezdődik. Na, ez nem társas dolog, ez négy szem közti az Úrral. Ott kezdődik. A belső szoba megspórolhatatlan. Lehet, hogy éjszaka fölriadsz, volt nekem ilyen, nem egyszer, és akkor járt, elindított az Isten egy gondolatot, érdekes módon valahogy úgy vezeti az embert, hogy nem tudom, hogy tudja ezt csinálni, de tudom, hogy valahogy a bűnvallással kezdeti a dolgokat. És akkor utána egyszer csak visz tovább. A belső szoba, ahol neked el kell kezdeni. A felkészülés leggyakoribb módja. Tehát amiről mondtam, hogy valaki mellett elkezdeni, közbe képezni, elméletben is, de menet közben. Mondhatnám úgy is, hogy nincs idő 5 éves kurzusokra, hogy majd, ha kaptam róla egy papírt. Erre nincs idő. Kevés az időnk. És azt tudomásul kell venni, hogy az ember sohasem lehet teljesen felkészült, senki, még egy teológiai tanár sem. Ugye láttuk ezt Nikodémus esetében, tegnap elhangzott itt, hogy milyen marhaságokat kérdezett vissza Jézustól, pedig ő aztán Izrael tanítója volt, ahogy mondja Jézus, és így tovább. Tehát erre se kell hivatkozni, hogy hát én még nem vagyok kész. Nem is leszel. Hozzáállás a munkatárs kérdéshez, megbízáshoz, felkéréshez. Azaz, köszönöm. Téged mindig elviszlek valóban, mert olyan profit csinálod. Elhatároztam, hogy majd mondom, hogy most lépjen, közben azt sem tudom, hogy mikor van vége ottan. Na mindegy. Lelkész részéről, hogy áll hozzá munkatárs kérdéshez, megbízáshoz, felkéréshez? Elméletben örül. Hát úgyse fogja neked azt mondani, hogy nem örül. Hát úgyse fogja mondani. Ki mondja? Hát akkor jó van, köszönöm. Örül elméletben és a gyakorlatban. Na, ez már egy haladás. Hát de van, akit kiráz a hideg. Na, már csak ez hiányzott. Még ez is egy nyakamba egy ilyen teher. Ó, Istenem. Elfogadja, de készítse fel más, küldje ki más, felügyelje más. Ugye? Hát ez a lepasszolása a dolgoknak. Ami mögött van is valami, majd lesz egy fél mondat erről. Az, hogy a lelkészeknek nem csak a képzését, most Péter püspökkel itt a hajnalok hajnalán két szót váltottunk erről is, hanem az aktív lelkészeknek a leterheltsége. Az egyszerűen az átlagnak az egyszerűen felfoghatatlan. Egy lelkész mondta azt, aki ugye a lelkészi nyugdíj határ az a 65 esztendő, plusz 2 évet rá lehet húzni, de kérésre 2 évvel korábban is 63-nál elment menni. Jól mondtam? Igen. 63-nál elment. Egy megyeszékhelyen volt lelkész az illető. Ami azért város, és nem rossz. És hát mondtam neki, hogy hát miért mentél nyugdíjba? Hát még nem vagy itt az idő. Azt mondja, hogy miután a lelkészi munkámnak már több mint a 70%-a, illetve a munkámnak nem lelkészi munka volt, értelmetlennek láttam tovább. Az, hogy kimondják lelkészek azt, hogy nem ezért választottam ezt a pályát. Hogy mindent, de mindent. Mert az, hogy halottak feltámadásáig, oké, de a favágás már nem biztos. Meg egyebek. Szóval mindent. Elfogadja a lelkész, de irányítja és minden segítséget megad neki. Kedves testvérek, majd itt is lesz egy-két szó ilyesmivelről, de megelőlegezem, hogy Angliában láttam egy nagy gyülekezetbe a következőt. Egy élő gyülekezet vasárnaponként van 4 istentisztelet ott, különböző stílusúakba, tehát más az ifjúságnak, más az időseknek, és így tovább. Nem is ez a lényeg. Csak férfi körből 7 van, asszony körből 10, nem tudom hány, ifjúsági kör, és így tovább. És így 2500-as gyülekezet, 2 lelkész van. A következő a lelkész feladata, ige hirdetés, de nem kizárólagosan, mert időnként laikus ige hirdetőket is fölkér, már fölkészítve, kipróbálva, stb. Nem úgy, hogy az utcáról, nem úgy, hogy azonnal, hanem évtizeden keresztül bibliakört vezetett, stb. Tehát ige hirdetés, lelki gondozás, a munkatársak felkészítése, kiküldése és ellenőrzése. Ez a feladata. A lelkésznek ez a feladata. Ezt tessék szívesen hozzátenni, mondjuk, Koskai Erzsikéjét Egyházaskozáron, vagy pedig Veres Istvánét Kővágörsön, minden vasárnap nyáron 7 istentisztelet, 7 agyrém, évi 300 istentisztelet. 300. Akkor, amikor a katolikus papoknak maximum 3-at lehet egy vasárnap misét tartani, és még lehet szombaton 1-et, 4. És emellett a pályázás, a nem tudom én micsoda, mindenféle embertelen. Presbitérium részéről hozzáállás ez az egészhez. Nálunk ilyenre nincs szükség. Na én ezt átéltem ilyen. Ilyen nem kell ilyen. Kérem, minek? Ne komplikáljuk az életünket ilyenekkel, hát ne haragudjanak már. Őseinknél se volt ilyen. Lehet, hogy volt egyébként. Nálunk persze, hogy volt egyébként. Egyébként volt, mert az elfelejtik azt. Elfelejtik, hogy a lelkészt behívták a frontra, kivitték, és akkor vagy diakonisza testvér vitte a gyülekezetet, vagy a kántor vitte el a gyülekezetet, vagy 150 évvel ezelőtt olyanok voltak az útviszonyok, hogy volt olyan, hogy fél évig nem tudott oda menni a lelkész, és egy kántor tanító vitte az egész gyülekezetet, és sokan mások vitték a gyülekezetet. Csak elfelejtik. De ez a lelkész központuság, ami már megszűnőben van a katolikus egyháznál, ami ilyen hierarchia, az döbbenetesebb a mi egyházunkban. Na, nálunk ilyenre vállalkozó nincs, mondja a presbiter, ahelyett, hogy arra gondolna, hát, és ha rám gondoltak. Ha valaki akarja, csinálja, csak, nem, csak nekem, nekünk ne kelljen csinálni. Hát jó, hát rendben van. Erre mondták azt egy gyülekezetbe, hogy oké, rendben van, helyettesítésre, hogy a lelkész elmehessen szabadságra. Szabályosan ír az esperesnek, el akarok menni. Rendben van, helyettes nem tudok adni, elmehetsz, de helyettes nem tudok küldeni. Presbitérium, rendben van, de se a tiszteletdíját, se a közlekedését a helyettesnek nem tudjuk fizetni. Kész. Oda beszögezték a sarokba a saját lelkészüket. Presbitérium részről, ki hitte volna, hogy ma is vannak mazohisták, hogy akarnak szolgálni? Hát ne vicceljenek már, hát tényleg? Hát, hogy ilyen világ van. Miben segíthetünk? Na ez. Ez. Itt sok presbiter van. Ezt a lelkületét vigyék haza. Miben segíthetünk? És aztán ennek a fokozása, mi is kedvet kaptunk a szolgálathoz. Na, az egyház. Hogy áll hozzá ez az egész, ez az egyház? Az is érdekes. Hát persze kell, korunk egyházi szolgálatának fősodrába ez is beletartozik. Mondjuk lehet egy ilyen hozzáállás. Hát ez most divat, vonjuk be az izéket, a civileket, és így tovább, és így tovább. Nem, ez nem a mi egyházunkra jelentő egyébként. Csináljuk, mert a PR-hoz jó lesz, ha valahol működik, oda el lehet vinni a külföldi delegációkat. Igen. Ez sem nálunk valósul meg. A harmadik viszont az, 24. órában vagyunk, minden segítséget megadunk. Hát most erről van szó. Én ennek a folyamatnak, amit az Isten a Jánoson keresztül elindított, ő egy eszköz volt, ugye ezzel kapcsolatban, én ennek olyan külső figyelője voltam, és ha az Isten szent lelke valamit akar, akkor úgy megy előre a dolog, mint kés a vajban. Időről időre elmondta nekem, hogy beszélt Péter püspökkel, Péter püspök azt mondta, hogy beviszi a püspöki tanácshoz, püspöki tanács azt mondta, hogy oké, mehet az egész, még pénzparipát, fegyvert is hozzárendeltek, tak. Mert 24. órában vagyunk, meg lehet kérdezni, hogy hány végzős teológus megy el Bátonterenyébe lelkésznek, azért mondom, mert sokan vannak Bátonterenyéből, vagy akarnak, és majd meg feszül, hogy csak oda akarna menni, és nem pedig 87. ösztöndíjra Chicagóba, vagy nem tudom hova. Tehát a 24. órában vagyunk, kedves testvérek, a munkatárs kérdésben is. Gyülekezeti és egyháztag részéről, az átlagember részéről, minek az nekünk? Minek? Jó, ha nem nekem kell csinálni, erről már beszéltük. Egyébként alkalmatlan vagyok. Ő alkalmas, én alkalmatlan vagyok. Én már nem tudok tanulni. Na, ezzel kapcsolatban azért hadd mondjak valamit. Ismerjük a Krónika könyvéből. Meg kell néznem. Azaz, Ezékiás. Ugye? Ézsaiás ott pátyulgatja, Ezékiásnak nagy gondjai vannak, próbára akarja tenni az Istent, szóval az Isten belemegy a játékba. Hát csináld meg azt, Uram, hogy az árnyék, azaz az idő, a napórán, 10 fokkal visszafele menjen. És visszamegy. Nem hiszitek el, de ezt élem át. Nálunk ott Minden leépülőben van, mint ami a vidéki Magyarországon van. Minden leépülőben. Fiatalok elmentek, és mondják a testvérek, hogy hát csak öregek vagyunk. Csak öregek vagyunk. És tényleg így van. De az Istennél nincs lehetetlen. Visszatekeri az órát, az időt. Ezek az öregek megfiatalodnak. Az Isten megfiatalítja őket. Én ezt élem meg. Ezt komolyan mondom, hogy ezt élem meg a mindennapi szolgálatba. Aki már rég ezen a téren eltemette magát, hogy hát én járok templomba, igen, fizetek egyházadó, stb., de az, hogy én szolgáljak, hát a fiatalok kellene, de nincs. Ha nincs, akkor az Isten teremt. Öregekből fiatal csinál. Ez komolyan így van. Oda nézek, ugye? Ugye? Mert vannak, akik ezt tudják itt a teremben is. Én már, igen, gyülekezet egyháztak részéről hozzáállás, persze bármit jegyzet van. Ugye ez a tipikus dolog, ismeritek, hogy van, kínaiul meg kell tanulni, kínaiul meg kell tanulni, megkérdezik a professzort, hogy mennyi, hát egy 15 év. Ugye? Az adjunktus, hát ez fiatal, hát azt mondja, egy 5 év. A hallgató, jegyzet van 3 nap. Ugye? Na most köszönjük szépen, az ilyet nem. Jó? Ellenben, ha a felkérést imádságban megbeszélem a mennyei gazdámmal, ez a fajta hozzáállás, az rendben van, egyébként pedig szorítást érzek a lelkemben, igent kell mondanom. Igent kell mondanom. A keresés gyötrelme, most már vége fele járunk, már csak egy óra. Nincs emberem. Nincs emberem. Amikor keres egy lelkész, vagy bárki szolgálatra, ez egy gyötrelem, amikor nincs emberem. Borzasztó ezt átélni. Lettek volna, de nem vállalták. Ugye nem te vagy, kedves testvérem? Nem te vagy. Elkezdték, de abba hagyták. Mert szalmalánk. Szalmalánk. Van, mennyit mondtak annak idén, 5000 presbiter az országban? Hát körülbelül annyi. Körülbelül egy olyan 6-700-an elvégezték a presbiter képzést, és látom azt, hogy volt egy nagy föllángolás, volt, amikor a Hafenscher Károly nagy tiszteletőről nem tudta elhelyezni az embereket, és azt mondta, hogy hát a következő kurzusra, mert 80-an, meg nem tudom mennyien jelentkeztek. Most már van, amikor csak 15. Akkor volt olyan, hogy hát most nem indítjuk el novemberben, majd januárra átvisszük, és még hirdetjük, és írja a lelkészeknek is, hogy küldjetek. Lelkesedés van egy ideig, aztán utána. Elkezdték, abba hagyták. Önjelölt mindenre ajánlkozik, mert magát mindenre alkalmasnak tartja. Na, ez katasztrófa. Ettől kirázza a hideg azt, aki meg akarja bízni, aki önjelölt. Csak azt ne. És hogy lehet neki megmondani? Hogy... És emlékszem rá, Budaörsi énekkarba, nem most, hanem valóban a kezdetén 20 évvel ezelőtt egy fantasztikus karnagy van, aki a Zeneakadémián tanár és zeneszerző, ilyen karnagya van a Budaörsi gyülekezetnek mai napig is. Volt egy hölgy, aki fejhangon énekelt, de ilyen rikácsolva, és nem vette észre magát, és nem lehetett neki szólni, hogy meg ne bántódjon, és mindig mondta, hogy most egy kicsit csendesebben, most a szoprán csendesebben, mert ő abba volt, vagy nem tudom micsoda. Tehát hogy lehet megmondani azt, hogy kínos. Az Isten bölcsességekkel. Egyébként országosan, tragikusan kevés a vállalkozó. A munkatársak segítése, gondozása, mert ugye ez az utolsó témája ennek. Az előadásnak. Hát először is fel kell készíteni. Elmondtam már, hogy a helyi lelkésznek kellene és oda is tettem, erre az esély objektív és szubjektív okok miatt a nullával egyenlő, pedig a lelkészi szolgálat egyik alapfeladatának kellene lenni. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen erre a lelkészképzésen belül külön stúdiumnak kellene lenni már 30 éve. Addig ugye az államegyházügyi hivatal azért mindent odafigyelt, főleg, hogyha a laikusokat, meg fiatalokat pláne bevonták, igen. Én emlékszem arra, amikor az Endrefi Géza lelkésztestvérem elmondta, hogy a gyakorlati teológián hogy kellett gyakorolniuk nekik azt az ilyen hagyományos oltárnál, tehát nem olyan, ami mi a másik típus oltár? Na mindegy. Szembe oltár, igen. Hogy kell megfordulni. Mert ha egyedül van, teljesen mindegy, hogy erre fordul, arra fordul. De amikor ott van a püspök úr is, meg még egy lelkész, és egyszerre fordulnak, de össze-vissza, és összeakadnak, na hát az nem megy, ugye ezt tanulták. Jó, semmi problémám vele nincs, hogy ezt tanulták, de könyörgöm. Hát, hogy kell felkészíteni helybe embereket, szolgálatra, felkérni, kiválasztani, stb. Ezt azért csak szerintem legalább egy olyan stúdiumban, ami utána szigorlattal végződik, azért kellene. Felkészítés módjai egyházi központi szervezésben, itt van itt. Ez egy nagyon jó példa és pozitív példa. Egyházi központi szervezésben. Ha már erre objektív vagy szubjektív okok miatt a lelkészek nem tudják megcsinálni, akkor csinálja így központilag. Ez egy jó példa. És Istennek adunk először is hálát, és megköszönjük azt, hogy erre az egyházvezetés fogékony volt. Vagy egyházi alapítvány szervezésében, hogy az EKE azért a Bibliaiskolán keresztül ilyen stúdiumokat is csinál, illetve aktív nem lelkészi munkatárs által, hát ez fehér holló, mert ez nem egy bevett gyakorlat az országban, vagy az egyházban. Lelki segítség, mert ugye munkatársak segítsége és gondozása, a lelki segítség, hát az ima közösség. Akár két ember is. Lelki segítség. Rendszeres ima közösség. Nem elkezdeni, aztán majd meglátjuk, hanem amit én kaptam egyszer, nem én születtem így, nem így neveltek, hanem kaptam, hűség és rendszeresség. Úgy ima közösség. Közös Biblia tanulmányozás. Ha a lelkész készít föl, akkor a lelkésszel, ha egyébként, akkor közösen Biblia tanulmányozás, ennek az alapjait és a hogyanját és a miértjét, hogy miért van erre szükség, ezt megkaptuk ma. Megkaptuk ma. Még egyébként még tovább lehetett volna a kamerák számát növelni, nem csak 4, hanem akkor nézzük meg a bibliafordításokat is. Fantasztikusak egyébként. Én 6 bibliafordításból szoktam készülni, állítólag a 7. a görögül nem tudok, de az internet már mindenben segít, és ott vannak a fordítások rá. Általában a protestáns újfordítást használom, de igenis bevallom, időről időre használom a bizonyos szakaszoknál a katolikus fordítást is, akár a Káldi féle katolikus fordítást, akár a Szent István társulatit, vagy netalántán a Békés Dalost, amit nagyon szeretek, Új Szövetséget. Imádkozás egymásért, felkészülésért, szolgálatért, amikor nem együtt vagytok, hanem egymásért otthon imádkozni a szolgálatért. Egyáltalán ki az, aki imádkozik például a lelkészért? Ez az egyik. Köszönöm. Ki az, aki imádkozik a lelkészért vasárnap reggel? Köszönöm szépen. Ezek lényeges dolgok. Imádkozni otthon a lelkész szolgálatáért. Segítség a lelki alkathoz legalkalmasabb szolgálati terület kiválasztásában. Ez egy fontos dolog. Egy fontos dolog, hogy Például a sportolók közötti misszió az egy nagyon fontos dolog, de egy mozgásképtelennek küldjünk közéjük. Most ez sarkított dolog volt, de lehet, hogy még az is megy. Szakmai segítség. Tanfolyamok, továbbképzések, és most mondotta a János egy fontos dolgot nekem tegnap, hogy lehet, hogy ne, jövő májusban nem ér véget. Tehát ez a letudjuk, már csináltam egy ilyen tanfolyamot, tehát legyen mindig egy kis frissítés, muszáj. Ösztönzés, egyéni tanulása, önképzésre korlátlanok a lehetőségek az internet világában, hadd mondjam el, nem kell minden marhaságot összeolvasni, de még nem is kell mindent elolvasni, ami esetleg jó lenne. Csak erre nincs idő. De például én nagyon sokat használom az internetet a bibliai kommentárok elolvasására, a bizonyos szakaszoknak. Érdekességképpen mondom, hogy kisegyházunknak van talán a legtöbb kommentárja fönt, magyar nyelven. Régiek. De nagyon jók. Egy Karner Károlytól, meg ilyenektől. Nagyon, nagyon jó kommentárok vannak föl. Lehet tanulni. Igen, közös tanulás, önképzés, munkatársi találkozók, segédanyagok, ha vannak, azt nagyon köszönjük az ilyenekre. Ugye tegnap itt elhangzott, hogy a Győri Gábornak az előadása az, hogy lehet utolérni. Köszönjük, hogyha ugye fölvette a missziói központ ezeket, segédanyagok, működő példák bemutatása, elmenni olyan helyre, ahol működik, cigánymisszió, Györfi Mihályéknál például, vagy lent Sárszentlőrincen, és így tovább. De más példák is. Aktív szolgáló meghívása, beszámoló tartása céljából, nem kell magyarázni. Az elhívottnak, igen, ez már volt, megfelelő szolgálati munkatársi terület kiválasztása. Egyéb segítség. Hát nagy segítség, hogyha segítünk a gyülekezeten belül elfogadtatni egy új munkatárs szolgálatát. Abban segíteni, hogy elfogadják. Elfogadják a testvérek is, elfogadja sok minden más. Soha nem felejtem el azt, amit Cseri Kálmán mondott egyszer, hogy hát ugye a szolgáló nagy gyülekezet évtizedeken keresztül nem csak keresztelt, hanem temetett is, és akkor elment meglátogatni, meg vigasztalni, és így tovább. És egyszer egy nagyon kedves, komoly hívő asszony temette el a férjét, és aztán hosszan beszélgetett vele, és legközelebb, amikor el kellett menni egy családhoz, egy gyászoló családhoz, elvitte magához ezt az asszonyt. És ott derült számára ki, hogy ez az asszony csodálatosan tud vigasztalni. De csodálatosan. Attól kezdve ő háttérbe vonult. Ő is elment, de nem szólt egy szót se, csak ott volt. Mert ez az asszony egy olyan adottságot kapott az Istentől, amit ő se tudott, de átélte, hogy mit jelent belekapaszkodni az élő Jézus Krisztusba, a feltámadás urába, és úgy tudta továbbadni, hogy emberek élete újult meg. Ezáltal. Tehát ezt felismerni, ez fantasztikus dolog. Családon belül elfogadtatásba segíteni, mert hát ez szükséges, mert ez idővel jár. Idővel jár, és a család is. Majd erre még az utolsónak visszatérünk. Költség hozzájárulással, ha szükséges. Erről nem akarok többet mondani. És munkatársak segítése, gondozása, lelki gondozással, ez más, mint a lelki segítség. A munkatárs rendszeres lelki gondozása lelki vezető részéről. Én ezt szükségesnek és fontosnak tartom. Ha nincs, akkor keres magadnak te, mint munkatárs, egy lelki vezetőt, aki rendszeresen. Az Úrral való kapcsolattartásának erősítése. Hogy valaki kívülről erősíti őt az Úrral való kapcsolatában. Fel kell hívni a várható kísértésekre és támadásokra. Mert ha nem történik semmi, ha alszik egy gyülekezet, alszik egy egyén, akkor nincsenek kísértések sem. Akkor nincsenek. Akkor vannak, hogyha valami megmozdul. De azonnal. Azonnal. Gyülekezetben is hasadások, olyan intrikák, stb. Ami soha nem volt, most akkor lesz. Erre föl kell készülni. A kísértésekre föl kell készülni. Olyan megdöbbentő volt az, hogy amikor elkezdtek engem hívni ide-oda, amoda előadásokat tartani, akkor egy héttel korábban már eszméletlen kísértéseket éltem át. Hát mondom, mitől van ez? Hát azért. Mert valaki nem akarja. És nagyon sokszor ott voltam, hogy ha ennek ez az ára, akkor én inkább lemondom, és többet nem megyek sehova se. Hát ezt akarja az ellenség. Ne menj! Lelki beszélgetés, magángyónás, feloldozás. Mint a fehér holló olyan az egyházban. Olyan. Teljesen. Pedig főleg azoknak, akik munkatársak, ez szükséges. A túlvállalás megakadályozása, aki ilyen pörgős, magas fordulatszámon pörgő ember, tilos. Azt meg kell akadályozni. Mert ugye azt a lovat terheljük, amelyik húz. Ugye? Az is ezt mondja, a lelkész is, hát kit kérjek meg? Hát őt, ugye? Őt, mert ő húz. És akkor még rá teszünk, mert tudjuk, hogy becsületes, megcsinálja, ezt csinál, stb. Család, ha van, lelki gondozása, munkatárs szolgálták elfogadása érdekében. Hát a családon belüli, mondjuk, helytelenítés a legfájóbb, és a legérzékenyebben érinti az embert, hogyha van. Persze, ha nincs, mert mindenki mögé áll, akkor egy dolog, de ebben segíteni kell a lelki gondozónak, hogy a család felé ezt közvetítse.